Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonalatúl velem pedig Pácsonyi Patrik.
Sziasztok!
Így, hogy lement az első forduló, és még éppen nem kezdődött el a második, gondoltuk, hogy egy ilyen overreaction podcastet összehozunk, hogy az első fordulóban mik voltak azok a történések, amik megleptek, és akár túl is lehet reagálni őket, és akkor megmondjuk, hogy mi ezekre most mennyire ülünk fel, mennyire hisszük el, hogy ez tényleg így lesz a szezonban, vagy mennyire gondoljuk úgy, hogy várnunk kéne egy kicsit. Öt-öt ilyen, hát mondjuk egy overreaction-t hoztunk, vagy öt-öt olyan témát hoztunk, amiről beszélni fogunk. És Patrik, kezdjük is veled, hogy neked mi az első ilyen témád.
Én egy olyat hoztam, hogy az Eagles támadófal a katasztrofális, és hogy ez a szezon hátra lévő részében is problémát okozhat a sasoknak, és én ezt nem szeretném túlreagálni, mármint azt a részét, hogy a támadófal borzalmas, hogy mert igaz, hogy kaptak 8 szekket, és nem működött semmi a Washington elleni második félidőben, de egyrészt ez a futballteam védőfalának volt köszönhető, akik nagyszerűen teljesítettek, talán kicsit túl is teljesítették az elvárásokat. Az Eagles sok sérülésének is köszönhető volt, ami itt azért a szezon hátralévő részében javulni fog valamelyest, valamint ugye Benz játékának is köszönhető volt, aki egy kicsit vonza így a szekeket, ahogy te is fogalmaztál, valamikor talán egy potban vagy egy összefoglalóban, tehát összességében szerintem a támadófal ennél csak jobb lehet, és szerintem jobb is lesz, tehát nem kell aggódni az Eagles fanoknak, hogy hogyan fog működni itt a támadójáték, mármint ebből a szempontból, mert azért sok fenntartásunk lehet itt azért az elkapókkal kapcsolatban, Vence játékával kapcsolatban, és akár edzőhívásokkal kapcsolatban is, de szerintem a támadófal nem fog annyi problémát okozni, mint itt az első fordulóban láttuk, és nem mindig ez fogja meggátolni azt, hogy kialakulhassanak akár kreatív vagy nagy játékok. Egyelőre én ebből a szempontból nem pánikolnék, de szerintem ezt egyébként te is hasonlóan látod.
Nem teljesen egyébként, tehát én azért negatívabban látom ezt a kérdést, mert hogy tehát a támadófal, ugye Lane Johnson most remélhetőleg a héten visszatért, tehát alapvetően az egy nagy segítség lesz, de nem az újonc negyedik körös Jake Driscoll volt a legnagyobb baj, ő egész jól átlásolat, főleg az elvárásokhoz képest, úgyhogy nyilván jobb lesz Lane Johnson a támadófal, de úgy összességében jó fenn szinten én azért rendesen aggódok, és majdhogy nem pánikolok, az túlzás talán, de mindenképpen aggódok, hogy mi lesz itt ez az offenzel, mert ugye most Vance-nek volt a legnagyobb average depth of target-je az első fordulóban, tehát ő dobta a leghosszabb labdákat az első körben az egész ligában, ez most egy ilyen támadó felfogás lehet valószínűleg a sok speedster elkapóval, de nem tudom, hogy ez mennyire működik. Aggódok ugye igazából Vence-nek a felfogásával kapcsolatban is, mert edzők teljesítményével kapcsolatban is, mert az, hogy konkrétan mennyi a támadófal hibája, vagy mennyire nem, az egy jó kérdés, de igazából a futóknak is voltak hibája a szekkeknél, a rossz press protection-nel, vagy elnézett feladatokkal. Nem tudom, szerintem, ha az a kérdés, hogy az egész offense kapcsán mennyire aggódok, akkor nagyon, csak a támadó fal kapcsán akkor kicsit kevésbé, de azért ez sokkal jobb nem lesz, mert új játékosok nem fognak érkezni, mert megint lesérül még két ember, akkor még rosszabb is lehet, úgyhogy nehéz. Szerintem nem jók a kilátások az Eaglesnél.
Hát ilyen top 3-as támadófalat én sem várok.
Hát az biztos. Biztos.
Elmúlt években volt megfogható az Eagles-től, de én az minőségi javulást gondolok. Meg egyébként tényleg a Washington támad, vagy a védőfala azért nagyon-nagyon jó testet, és mind a négy poszton kvázi olyan játékosok voltak itt, akik most abszolút letették a névjegyüket. Szerintem nem feltétlenül lesz ekkor nyomás alatt az Eagles a következő meccseken. Az kétségtelen, hogy ha az egész támadósok nézzük, akkor lehet, hogy én is inkább a Panic Index felé mozdulnék el. Ha csak a támadó falat, akkor azért egyelőre nem annyira borzasztó a helyzet.
Az biztos, hogy kevés a jó védőfalat fogunk azért találkozni egész évben, mint a Washington-é, de azért most hétvégén Aaron Donald jön, aki hát mondjuk úgy, hogy fog problémákat okozni, most az, hogy Nate Herbig kezd, de ugye a travai draftolatlan, vagy akkor Jake Driscoll bemozgatják gárdba. Ez is egy jó kérdés, de hát egyiknek sem lesz egyszerű feladat a Donalddal szemben, úgyhogy nem várok sok javulást erre a hétvégére. Jövök akkor én egy ilyen overreaction or not kérdéssel. Browns-t hoztam, hogy visszajutottak ugye oda, ahol tavaly voltak, romokban a csapat, nincs kilábalás, azért az egész első fordulós teljesítmény, és most főleg offense oldalra gondolok, azért elég kiábrándító volt, és Mayfield is gyengén játszott, Beckham is gyengén játszott, igazából mindenki, tehát ez egy holtpocsék teljesítmény volt az egész Browns-tól, amit persze megszokhattunk volna már tőlük alapvetően, de mindig az év kezdetén az, hogy na majd most jó lehet, mert most olyan erősítések jöttek. Tehát mennyire pánikolsz ezzel ebben a kérdésben?
Pont tegnap, meg tegnap előtt írtam itt a Bengals Browns beharangozót, ami most ment ki az oldalra, és én pont egy olyan kérdést kezdtem el pedzegetni, hogy ki az igazi hibás itt a Browns támadó rendszerével kapcsolatban, mert ugye itt most azért a koordinátor edzői cserékre már nem feltétlenül lehet fogni, mert ugye ez tavaly más volt, viszont a Mayfield személye maradt ugyanaz, és én kezdek kicsit a pánik felé elindulni abban, hogy Mayfield mennyire jó irányító, és hogy mégis azt nem kérdezem, hogy mennyire franchise-kó többek, mert azért még így is a liga jobb felébe tartozik, de hogy talán nem annyira jó, mint amit mi feltételeztünk itt a rookie évében. Rengeteg a hiba tőle, és igaz, hogy a Ravens ellen játszottak, ami egy nem egyszerű feladat, de ettől függetlenül én nagyobb fejlődést vártam tőle is. Azt hittem, hogy sokkal jobb kémiát sikerült kialakítani itt a második évére Beckhammel is, meg az új elkapókkal is, egy kicsit azt hittem, vagy új elkapók tájtendekkel is, azt hittem, hogy talán jobb lesz az összhang. Lehet, hogy ennek kell egy kis idő, de én meg ezzel kapcsolatban nem vagyok annyira bizakodó, mint te, tehát én Mayfield játékával kapcsolatban is most már inkább kérdéseket látok, mint hogy azt várjam, hogy fejlődés lesz. Most hajnalban azért erre egy jó tesztet kapunk, mert azért a Bengals secondary nem annyira jó, valamint a Pesra sem annyira jó, tehát nem lesz annyit nyomás alatt, mint az első fordulóban. Jó kérdés, hogy ez csak akarom-e csak Mayfield nyakába varni, és inkább azt mondom egyelőre, hogy nem, de mindenképp meg kell kérdőjelezni az ő felelősségét.
Egyetértek egyébként, tehát én is inkább a pánik felé hajlok. Azért aggasztóak ezek a dolgok, azért tavaly még azt mondhatjuk, hogy jó, hát Mayfieldnek az egyetem és az NFL szezonjaiból 5 évből 4 tök jó volt, és akkor a tavalyi év az tényleg nagyon pocsék volt, és akkor gondoltuk, hogy jó, hát azért nem lett hirtelen egy pocsék irányító, de egyelőre nem látni, és én azt sem látom, hogy a jobb felébe tartozna feltétlen a ligának, most tényleg csak a tavalyi évet és mondjuk az első fordulót figyelembe véve, nyilván ez, nem csak ezt kell figyelembe venni egy játékosnál, de én azért most ezt is megkérdőrezném, hogyha ez így fog folytatódni még egy pár hétig. Úgyhogy igen, mindenképpen aggasztó a Browns-nak az offense teljesítménye. Tényleg most a Bengals azért, ugye ott ráadásul Gino Atkins és McDaniels ki is esett a védőfalból, tehát ott azért a futások is jobban működhetnek, hogyha most teljes offense-t nézünk, és azért talán akkor a nyomás sem lesz, és talán annyira jó secondary sem lesz az ellenfélnél, hogy Mayfield azért tudjon teljesíteni, de azért támadó falemberei megsérüléssel bajlottak, úgyhogy ez sem feltétlenül segíti a dolgát. Ugorjunk a következő témára, jöhet a tiéd.
Igen, másodiknak én a Vikings védelmet hoztam, és hogy itt igazából most tényleg kell pánikolni, mert borzasztóan néztek ki az első fordulóban, ez szerintem tagadhatatlan. Én itt szintén kicsit kevésbé érzem azt, hogy nagyon-nagyon pánikolni kéne, kivárnék vele mindenképpen. Egyrészt egy valóban MVP formában lévő Rodgers-szel találkoztak, és ilyen ellenfelük hát max. 1-2 lesz még az évben, tehát nyilván ennél csak könnyebb dolguk lesz, könnyebben megakadályozható passzjátékokkal találkoznak. Hunter hiánya nagyon érződött, és előbb-utóbb azért ő is vissza fog térni. Szerintem nem csak a passzásra, hanem a coverage teljesítményre is hatalmas nyomást, vagy hatalmas hatást fog gyakorolni. Itt a kezdő cornerek kérdésköre az, ami nagyon nagy kérdéseket vet föl, de szerintem itt is javulást várhatunk. Én azt néztem, hogy Zimmer egyszer kapott ennél több yardot amióta a Vikings irányítja, és pontban is azt hiszem egyszer kapott ugyanennyit, tehát nem gyakori az, hogy ennyire. És amikor ezek a csúfos teljesítmények megtörténtek, utána mindig egy olyan sémával, olyan defense összerakással, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, tért vissza, ami rögtön felüldülést nyújtott, tehát én azt várom abszolút, hogy korrigálni fogja a hibákat, nem várok rohamos fejlődést, tehát nem az, hogy a második mérkőzésen 10 ponttal tartnak bárkit, de szerintem nem kell attól tartani, hogy ez a Vikings védelem ennyire pocsék lesz, mint amit láttunk tőlük az első fordulóban.
Igen, azt, hogy ennyire pocsék lesz, azt aláírom, hogy nem kell tartani. Én azért aggódok, hogy ez nem lesz egy jó defense idején. Azért tényleg cornerback sor az nem néz ki egyelőre túl jól. Nyilván Hunter segíteni fog azért a negyedik fordulótól, de azért Ngakoen kívül más meg nem nagyon van, aki igazán nyomást tudna generálni, és ugye ő meg kihagyta az edzőtábort szinte teljesen, tehát neki is valószínűleg kell egy pár hét, amire felveszi a ritmust, úgyhogy szerintem az első hetekben a Vikingsnek elég nagy problémái lesznek defense oldalon mindenképpen, és azért offense-nél is nyilván láttuk problémákat, bár szerintem azok inkább javíthatók talán, mivel hogy kvázi ugyanez volt az offense egy Diggs kivételével. De hogyha most ugye ránézünk a sorsolásra, hogy a Colts és Titans jön, azért egyik sem egy egyszerű feladat feltétlenül. Még ha nem is voltak lángerlőek az első fordulóban, sőt, de egy Hunter visszatéréséig ugye ellenük kéne valamit virítani, és utána sem lesz még a bye week-ig egyszerű, mert Texans, Seahawks, Falcons triójon, tehát combos ez a Vikingsnak, én azért összességében aggódok vagy aggódnék a szurkolók helyében a defense kapcsán. Abban igazad van, azért Rodgers szintű játékos most legalább a következő két hétben nem fog jönni, de azért a Texans, Seahawks, Falcons triónál megint lesz elég jó irányító, úgyhogy nem lesz egyszerű dolga szerintem a Vikingsnak.
Alapvetően itt a Packers azért nagyon jól elvégezte a házi feladatot, tehát nem csak Rodgers formája, hanem abszolút a játékhívások is olyanok voltak, amivel kikerülték a Vikings defense-nek az erősségeit. Én se azt állítom egyébként, hogy itt megint csak nem arról beszélünk, hogy top 5 közeli defense, vagy akár top 10 közeli defense, de hogy ennél egy stabilabb teljesítmény lesz, és én bízok abban, hogy ha valaki, akkor Zimmer képes összerakni ezt a védelmet annyira, hogy egy minőségi javulást végünk felfedezni az első héthez képest.
Jövök én a második témámmal. Nekem talán ezt a legnehezebb egyenlőre így elhelyeznem, ez pedig a Cowboys offense kérdése, hogy azért sokkal többet vártunk Prescott-től ennyire jó elkapó trióval, Elliott-tal és stb. Ellenben nem működött az offense, és valamilyen szinten ugye ez a támadó falra vezethető vissza, hiszen ugye Lyle Collins nincs az első pár héten, az nagy probléma volt a fal jobb oldalán, de igazából ez a régen, vagy még pár éve is a legjobb offensive line-nak gondolt egység, azért tehát most leszűkült arra, hogy van egy nagyon jó Tyron Smith-nek, van egy nagyon jó Zach Martin, de azért közöttük közepes játékosok legfeljebb. Oké, hogyha Lyle Collins ugye visszatér, akkor még egy emberrel nő ez a top játékosok listája, de azért látszott, hogy ez problémát jelentett az egész támadósornak.
Jól fogalmaztad meg, szerintem is ez az egyik legnehezebben megfogható téma, mert igazából Prescott nem játszott borzalmasan, Elliott nem játszott borzalmasan, annyira érezhetően talán nem is volt sakban a támadófal sem, oké, nem működött a legjobban, ezt aláírom, de hogy nehéz megfogalmazni azt, hogy mi volt itt az igazi probléma, és egyébként már az eddig években is nehéz volt megfogalmazni a vereségek alkalmával, hogy mi az, ami nem működött. Én még mindig kicsit azt érzem, hogy hiába volt itt edzőváltás, alapjaiban olyan, mintha nem változott volna semmi. Tehát a legrosszabb pillanatokba hoznak rossz döntéseket, akkor agresszívak, amikor nem kéne, akkor nem agresszívak, amikor kéne. Szóval, hát ilyen nyilvánszak döntenek szerintem itt a Cowboys offense kapcsán, hogy miért nem képesek elmozdulni erről a kvázi középszerű állapotról, de én pont a Cowboys kapcsán érzem azt, hogy lehet, hogy el kellene kezdeni pánikolni, mert én nem kicsit vártam ennél jobb teljesítményt tőlük, és így, hogy nehéz megmondani, hogy min kéne javítani, így igazából nem is lesz annyira könnyű feladat.
Igen, mondjuk lehet, hogy pont ez egy ilyen közepes aggódás vagyok itt a Cowboysnál, hogy hogy pont az, hogy nehéz megmondani, hogy mi volt a probléma, így nem is tudom ráhúzni valamire, hogy úna, emiatt lesznek itt problémák, hanem az, hogy jó, hát akkor lehet, hogy ez csak egy rosszabb mérkőzés volt, és akkor a következőkben jobban fog menni. Nyilván erre sincsen semmi garancia. Az látható, hogy a védelmek nem fognak emberezni, akár hogy az elkapok ellen, mert esélytelnek lesznek, úgyhogy itt folyamatos zónázás lesz, úgyhogy Prescottnak fejben kell ott lennie, hogy akkor jól találja meg a zóna határokat, és előre tudja, hogy merre kell majd passzolnia. Ez is egy érdekes kísérlet a ilyen szempontból, nem mintha Prescottnak ez nem ment volna az eddigi karrierében, de most erre még jobban rá lesz talán kényszerítve. És egy rosszabb támadófal mögött meg kevesebb ideje is lesz átnézni a dolgokat. Te jössz akkor a harmadik körrel.
Jó, én itt hoztam egy sokkal egyszerűbben előrejövő dolgot, méghozzá az, hogy a Jets támadósor az mennyire rossz, és hogy ez nem is fog semmit javulni, abszolút pánikban kell lennie szerintem a szurkolóknak. Ha nagyon egyszerű akarnék lenni, és sokszor megfogalmaztuk már, hogy ki ezért a felelős, akkor Adam Gaze, de ha egy kicsit ki akarjuk ezt bontani, akkor érdemes azt is megnézni, hogy a Jets támadófala a tavaly évben a legtöbbször engedett nyomást Darnoldra, és ez az első fordulóban sem változott, tehát közel a snapek felében nyomás alatt kell játszani egy ilyen fiatal irányítónak, az soha, de soha nem szokott jó eredményt eredményezni, és emellett igazából a futójátékot sem tudják támadni, a futók sem jók, és hát egyébként Darnoldot is azért olyan szempontból elő lehet venni, hogy egyáltalán nem kezdi jól a nyomást. Az oké, hogy folyamatosan nyomás alatt van, és így nem jó játszani, de azért ennél láttunk már jobb irányító teljesítményeket konstans nyomás alatt is akár. Hát a legkevésbé lennék boldog most a Jets szurkolók helyében, mert nekem egyelőre kilátástalan az edzői, meg a játékos állományi fronton is ez az egész csapat.
Teljesen egyetértek, tehát szerintem is teljesen kilátástalan ott a Jets, és én azért most azért egy perc esélyesnek tartom őket, aztán lehet, hogy majd Gaze megint kihoz egy 5 győzelmet, mint ahogy, vagy pár plusz győzelmet, mint ahogy megtette ezt az előző években, amikor egyébként se vártuk, hogy így lesz, és nem is értettük, hogy jött össze végül annyi győzelem, de igen, tehát szerintem a Jetsnél mindenképp lehet egy pánik ezzel a szezonnal kapcsolatban, bár én azt gondolnám, hogy ez egy jó dolog lesz a Jetsnek hosszú távon, tehát én inkább örülnék a Jets szurkolók helyén, hogy akkor ezt az évet nagyon gyengén lehozzák, mert akkor az azt jelentheti, hogy tényleg egy per egyre jöhet egy akár egy Trevor Lawrence, és nyilván egy új edző is, tehát hogyha az összejön, akkor nyilván új edző után is kell nézni. De azt nem tudom, hogy a vezetőségben mennyire lehet bízni, hogy pontosan jól megtalálják majd ezt az új edzőt, de ilyen kettős érzésem van ezzel, hogy oké, most erre a szezonra pánik van még, de egyébként meg tök nyugodt lennék hosszú távon.
És akkor Sam Darnold megy egyébként a kukába, vagy megpróbálják elcserélni, vagy mit látsz ezzel kapcsolatban?
Hát nem tudom, mennyit adnának Sam Darnoldért jelenleg, főleg ha egy per egyre viszi a Jetset, tehát szerintem, hogyha egy per egyek lesznek, akkor fixen irányítót kell vinni, tehát és azért Darnold nem mutatott annyit, hogy most egy valami óriási bizalmat érdemeljen. Persze azt tudom, hogy nagyon szeretik a Jetsnél, meg sokat látnak benne, de azért én azt mondanám, hogy ha tényleg 1/1 lesz, vagy 1/2, 1/3, akkor ott irányított kell vinni, mert tényleg Dána nem mutatott semmit. Látjuk, hogy van benne potenciál, meg lehet belőle valami, de eddig semmit nem láttunk tőle. Nyilván nem segítette a fal, az elkapók, az edzőhívások, stb. De nem is látjuk benne azt, hogy ő majd itt megoldaná a dolgokat, és azért egy Trevor Lawrence-ben, vagy akár egy Justin Fields-ben, akár egy Trey Lance-ben meg lehet ez a frissesség, és ez a potenciál még magasabban is lehet, mint Darnoldban. Jövök én akkor a harmadik témámmal, ez pedig a Seahawks, és az, hogy Wilson most szét fog passzolni mindenkit, vagy mi lesz itt, mert ha igen, akkor mindenki félhet a Seahawks-tól.
És te pánikolsz, hogy nem fognak passzolni.
Én pánikolok, hogy nem fognak passzolni, igen, hogy Carroll most elmondta, hogy többet kell futniuk. Én ettől pánikolok, igen, hogy mégsem fognak szép passzolni mindenkit.
Igen, egyébként nekem is vannak ezzel kapcsolatban félelmeim. Ugye én a tribünös adásban mondtam el, hogy felülnék szívesen erre a Seahawks bandwagonra, mert nem tetszik, amikor passzokat hívnak, illetve fel, amikor Wilsont engedik passzolni, de hát itt a Carroll nyilatkozat után egy kicsit én is megijedtem attól, hogy visszatérnek itt a jó öreg régi szemléletükhöz, és annál is inkább, mert egyre inkább azt érzem most már, hogy inkább a Falcon secondary-t akarták támadni, és igazából ilyen véletlenszerűen alakult így a gameplanjük. Hát ha nem is azt látjuk tőlük, amit az eddigi években, hogy nagyon visszaállnak a futójátékra, de azt mindenképp látom, hogy azért ezt az első heti pass happy offense-t ezt elfelejtik, és visszaállnak azért egy ilyen 50-50 közeli százalékra, vagy valami ilyesmire.
Én azért nem gondolom ezt, hogy jó, most a Falcon secondary-t akarták szétpasszolni, mert eddig is találkoztak sok rossz secondary, azt mégis futottak, és én akarom hinni, hogy ez nem azért volt, mert most láttuk, hogy egy rossz secondary van, hanem azért, mert hogy na, akkor tényleg el kéne kezdeni passzolgatni, és így reménykedek abban, hogy Carroll ezt a többet kéne futtunk dolgot, ez csak így hivatalos edzői állás, vagy hivatalos edzői beszédként mondta, hogy jó, hát igen, azért kellene a Carsonnak is egy pár pluszabbet adni, meg a Hyde-nak is, meg mindenkinek, mert mindenki úgy lesz boldog, de igazából maradnak ennél a sok passzolásnál, ebben reménykedek, de attól meg félek, hogy nem így lesz, úgyhogy ez egy nehéz kérdés ilyen szempontból. Az biztos, hogyha most elkezd passzolni Wilson, vagy elkezdi passzoltatni Wilsont a Seahawks, akkor az összes másik csapat pánikolhat. Jelezte akkor a negyedik kör első témájával.
Szintén egy kicsit egyértelműbb dolog szerintem, legalábbis téged ismerve biztos egyet fogsz érteni, ez pedig az, hogy Matt Patricia semmit nem fejlődött edzői szinten, és hogy itt a Lions nagy bajban lehet. Igazából azt láthattuk, hogy képesek voltak egy ideig lejátszani a Chicagót az első fordulóban, aztán utána egy négy alatt mindent tönkretettek, ráső egy Mitch Trubisky-től kaptak ki elég simán, 21 pontot kapva az utolsó negyedben, teljesen értelmetlen módon átálltak zónázástól emberedésre, amúgy a Patricia-nak az egyik fétise, és ez azért is volt érthetetlen, mert nagyon sokáig bejött, majd amikor átálltak, akkor egyből látszott, hogy nem működik, ezt még az ellenfél játékos is, ezt azt hiszem pont Ellen Robinson nyilatkozta, hogy miután átálltak emberedés, utána sokkal könnyebb dolguk volt, és hát hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor sem hiszem, hogy elégedettek lehetünk Patricia eddigi edzősködésével, és itt az első fordulóban is, ahogy menedzselte a dolgokat, most, ha nem csak ezt az egy esetet említjük, de amúgy is rengeteg hibával, tehát edzői fronton rengeteg hibát vélhetünk felfedezni. Most már én is azt látom, hogy valószínűleg Patriciának ez az utolsó év a Lions színeiben.
Én ehhez úgy állnék a Lions szurkolók helyében, mint ahogy a Jetshez álltam, tehát hogy ebben az évben nem fog menni, de összességében nyugodtnak lehet maradni, mert akkor jön egy magas pikk, és hát ugye új irányító nem, mert az nem kell, de egy új edző igen, és az fontos lenne szerintem, mert ez a Patricia projekt szerintem láthatóan befutcsolt, és most nyilván lehet mondani, hogy hamarabb kellett volna váltani, most már mindegy, de jövőre ez mindenképp meg kell szerintem lépni, mert legtöbb negyedben leadott előny és vereség, tehát borzalmas, tehát minden szempontból rossz lehet most Lions szurkolónak lenni, úgyhogy talán az hosszú távon reménykedés, hogy oké, idén lesz egy rossz év, akkor leváltják Patriciát, és akkor ki tudja, hát végig sikerül egy jó edzőt hozni. De igen, tehát idénre én sem várok semmit a Lions-től.
Egyébként alapvetően egy másik edzővel, most csak kizárólag védői fronton, de mennyivel többet látnál ebbe a Lions-be?
Hát az emberanyag sem tetszik annyira, de ez a Patriot szintű emberezési arány, ez egy közepes emberanyaggal ez nem megy, tehát ez nem fog működni. Ahhoz, hogy ezt a rendszert lehessen futtatni, ezt a cover 1-es sokat emberező sémát, ahhoz elit cornerback-ek kellenek, és ez nincs azért a Lions-nél. Oké, Okuda jó lesz, Trufantot én szeretem, de azért ő meg mindig sérült, és nem mindig tudja hozni a legjobb formáját. Úgyhogy itt szerintem nem igazítja a Patricia eléggé a játékosokhoz a rendszerét, ami probléma, és ebből is születnek a hibák, meg emellett meg a másik, hogy az edzői felfogás akár a futás passz arányban, már most nem néztem meg, hogy a Lions hogy teljesített ebben, vagy nem emlékszem pontosan, de az előző években ez sem épp a sok győzelem felé vezette a csapatot, úgyhogy szerintem jelenleg kevés rosszabb edző van Patrik, főedző van Patrik Senál a ligában. Jövök én egy következővel, ami kicsit ilyen, kicsit tényleg ilyen overreaction, vagy túl hype volt dolog lehet az, hogy a Buccaneersnél hülyeség volt leigazolni Bradyt, teljesen megszívták itt, nem jutnak sehová, mert ez így úgy, ahogy van rossz.
Igen, egy kicsit viccesen hangzik így elmondani, de ezt szerintem annyira sokan ezt nem gondolják komolyan. Egy nagyon erős ellenféllel találkoztak, egy csonk off-seasonben, ahol azért nem volt idő összeszokni, és alapvetően Brady nem játszott olyan rosszul, legalábbis az én véleményem szerint. A Saints védelem nagyon jó volt, nyilván voltak rossz passzai Bradynek is, és már nem lesz, ő sem lesz fiatalabb, tehát nem fog úgy játszani azért, mint mondjuk 6-7 évvel ezelőtt, de ez a legtisztább overreaction eddig, amit mondtunk, tehát ennél jobb lesz a Buccaneers.
Igen, tehát a kérdés, egyáltalán nem pánikolok a Buccaneers kapcsán, szerintem továbbra is playoff csapat lesz a gárda, és jól fog ezt muzsikálni, és egyébként Brady teljesítménye azért nagyon le van húzva a legtöbbek szemében, de szerintem egyébként meg jól játszott összességében. Talán én a forduló top 10 éve még így is benne volt a pocsék Pixixével együtt, de nagyon a hosszú labnál azok kifejezetten tetszettek, volt vagy 5-6 legalább, ami gyönyörű volt, ilyen tök jó, ilyen vízonos testpesszek voltak kis tudással, nem olyan jók itt vízoni, de hasonlóak, és ugye ebből mint a 2-3, ami pass interference, meg egy drop volt talán, és az ugye plusz, mit tudom én, 100 yardot eredményezett volna Bradynek, meg jó completion percentage-et, meg mindent, és tényleg azok gyönyörű dobások voltak, de ugye a védő szabálytalansága miatt ez nem látszik a statisztikai lapján, úgyhogy szerintem Brady sokkal jobban játszott, mint a statisztikája mutatja, vagy mint amit most a legtöbben gondolnak róla, úgyhogy én egyáltalán nem aggódom itt a Buccaneers kapcsán. Azt gondoltuk, hogy az első pár hétben azért lesznek problémáik, de szerintem itt rohamos fejlődés lesz az év végére.
Amit azért érdemes szerintem hozzátenni, hogy ellenben azért a támadófal és a futójáték az messze nem annyira jól működött, mint szerette volna a Buccaneers, valamint Brady is ennél sokkal jobb teljesítményhez szokott hozzá mind a kettő egységtől. Ha valami miatt, akkor ez miatt lehet egy picit aggódni a Buccaneersnél. Én továbbra is úgy gondolom, hogy az én mércémhez, amit én felállítottam a Buccaneersnek mércéhez, hogy playoffba jutnak, viszont ott talán nem menetelnek olyan sokáig, az teljesíthető, és körülbelül reálisnak is látszik az első hét után, ellenben azt nem látom továbbra sem, hogy azért ne jutnának playoffba, meg hogy tényleg olyan elkesettő lenne a helyzet, mint hogy egyesek fölírják itt az első mérkőzés után.
Én szerintem inkább az volt a futójátékkal kapcsolatban, én nem váltam semmit a futójátéktől igazából, és igazából az volt a probléma, hogy sokat akartak futni, amit nem értettem igazából, és ugye nem is működött, ellenben az első kísérletekre rohadt nagy arányban, tehát valami top 5-ben voltak, azt hiszem, neutrális szituációs futás arányban, úgyhogy ezzel mindenképp változott egy kérdés, és nem is értem, hogy Arians miért ilyesmi gameplay-ben jött elő, amit nem az ő sajátja, vagy nem a tőle megszokott, nem tudom, lehet Brady akart többször futni, vagy akarta többször futtatni a labdát és áthívta játékokat, ezt mondjuk nem figyeltem kifejezetten, de ezen szerintem mindenképp változtatni kéne.
Azért azt érdemes szerintem leszögezni, hogy Bradytől sem lehet azt elvárni, hogy 50-ször passzoljon egy mérkőzésen már, tehát mindenképp tehermentesíteni kell, azzal egyetértek, hogy lehetett volna kicsit jobban kombinálni a futójátékokat, tehát azért nem főrzánra futni sokat, hanem mondjuk olyan szituációban, amikor kevésbé számít rá. Ellenben azért azt nem tudom, hogy mennyire lehetne elvárni, hogy teljes mértékben Brady vigye ezt az offense, még akkor is, ha tudjuk, hogy ő minden idők legjobbja, és hogy még ahogy mi is beszéltünk róla, nem volt pocsék a teljesítménye, de kell egy stabil futójáték mellé most már.
Így van, kezdjük meg akkor az utolsó körünket. A tiédben.
Igen, csak nem találtam hirtelen, hogy mit is írtam föl, mert ez egy korábbi mérkőzés volt, és még odajegyzeteltem. Ugye ez a Chiefs-Texans találkozás, én azt írtam föl, hogy egy elit játékost, azaz Hopkins nem lehet helyettesíteni több közepessel, vagy közepessel jó játékossal, és ez az első mérkőzésen meg is mutatkozott, mert amikor amikor nagyon kellett volna haladni a Texansnak, és olyan szituáció volt, ahol kellett volna egy nagyon biztos célpont, egy igazán elit célpont, akkor nem volt ott a pályán Hopkins, aki sokszor átlentette a Texanst ezeken a holdpontokon. Watson hajlamos még néha mindig kapkodni, néha hát keresni azt a extra dobást, amit nem lehet mindig bevállalni egyszerűen, és amikor tavaly ott volt Hopkins, akkor ő nagyon-nagyon sokszor leszedett olyan passzokat, amik nem egyértelműen voltak azért jó passzok Watsontól, és itt most nem az egyetlen, nem arra akarok kihegyezni semmit, hogy itt a Chiefs ellen lett volna bármi sanszuk egy Hopkins-szal, vagy hogy mindenképpen nagyon jó lenne ez a Texans, akár hogyha itt lenne Hopkins, mert azért nagyon sok probléma van, de szerintem az egyértelműen látszik, hogy nem lehet úgy kezelni az ilyen döntéseket, hogy kettő jó játékos az egyenlő egy elit játékossal, annak az elit játékosnak azért a jelenléte sokat jelent a pályán, és pont azokban a szituációkban, amik fejben nagyon sokat jelentek, és lélektelenül nagyon sokat jelentenek, azokat tud eldönteni egy-egy ilyen villanás. Ez most nincs a Texans oldaláról igazából senki részéről. Ugye Watson maga van, aki egy-egy futással vagy improvizálással meg tudna oldani a helyzeteket, de azért biztos kezű elkapó nélkül megvan lőve ő is.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert összességében egyébként azt is tudnám mondani, hogy akár lehet helyettesíteni egy elit játékost három jó játékossal, de abban viszont teljesen igazad van, hogy az ilyen cool szituációkban ez nem elég. És a cool szituációkban tényleg kell az ember, aki bármit lehúz és bármit rá lehet dobni, és ez nyilván hiányzott a Texanstól. Még így az első forduló alapján nem vonnék le feltétlenül sok következtetést a Texans offense állapotáról, hogy ez most mennyire lesz problémás, mert a Chiefs nagyon jól állította meg ezt a támadósort, és ugye sok cover two-val nem engedték a hosszú passzokat, és ez kicsit így kivette a Texas offense méregfogát, ami persze azt is jelenti, hogy egyébként van erre egy jó ellenszer, és meg lehet állítani ezt a Texas offense-t, de ha valaki nem érkezik egy jó gameplannel, akkor szerintem azért még mindig halálos tud lenni ez a támadósor, mert nagyon sok mélységi fegyver van. Az viszont tényleg probléma, hogy ha ezt nem engedik, akkor viszont a másik stílus nem annyira tudnak felvenni, ez pedig azért eléggé behatárolja szerintem az egész csapat képességét. Jövök akkor én, hogyha már nincs hozzáfűzni a vadász a témához, a következővel a Sportjányosznek a Super Bowl hangoverét hoztam, hogy nagy visszaeső lesz belőle ez a San Francisco, úgyhogy az első fordulóban azért nem játszottak valami jól, és ugye ki is kaptak a Cardinals-tól. Gondolkodtam hozzá, hogy a Cardinals-t is Trump követelőnek, de arról már kifejtetted a véleményed, úgyhogy csak a Super Bowl hangoverről gondoltam kérdezni, hogy mennyire esett vissza ez a Fortnite-os vajon.
Hát én többször kifejtettem a véleményed szintén ezzel kapcsolatban, hogy én visszaesést várok a Fortnite-től, viszont nem akkora visszaesés. Tehát szerintem itt az első fordulóban egy kicsit talán gyengébbnek láttuk az ő teljesítményüket is, mint amilyenek lesznek. Szerintem nem kell azért itt szintén még pánikolni a szurkolók helyében. A defense egyébként 3-4-en keresztül nagyon-nagyon jól működött, utána volt két gyengébb drive-uk, nyilván ilyen kihagyásaik nem lehetnek, de vagy nem kéne, hogy legyenek, de azért azt sem várhatjuk el, hogy olyan szuper defense-ük lesz, mint a tavaly évben volt. Offense oldalon én továbbra is Garoppolo részéről érzem itt a legnagyobb problémát. Nem tartom egy olyan, hát egy olyan top 10 közeli irányítónak, aki képes átlendíteni a holdponton úgymond a csapatát. Itt továbbra is a rendszer nagyon-nagyon jó körülötte, és ő persze megdobja, az kétségtelenül is megdobja azokat a kötelező passzokat sokszor, amiket elvárnak tőle. Ellenben, amikor ég a ház, és kicsit nyomás van az egész offenzen, olyankor nagyon-nagyon hiányozna egy olyan improvizáló irányító, ami rá nem jellemző. Hát függetlenül szerintem a Frisco az egy biztos rájátszás résztvevő lesz, és azon fog múlni, hogy meddig tudnak jutni, hogy a defense az mennyire tudja megközelíteni a tavalyi önmagát. Egyelőre ezzel kapcsolatban még nem tudnék egyértelmű állást foglalni. Nem éreztem annyira nagyon-nagyon élesnek őket az első fordulóban, meg nem éreztem, hogy annyira harapnának, mint tavaly az egész évben. Ezt nyilván egyébként nagyon-nagyon nehéz is megismételni. Jó kérdés, hogy mennyire kéne pánikolni. egyről annyit tudnék mondani, hogy lesz egy kis visszaesés, de nem annyira durván nagy, mint itt az első fordulóban. Tehát én nem tartom akkora égésnek például azt az első fordulós szűk vereséget a Cardinalstól, mint például, ahogy Józsi ezt kifejtette, vagy néhányan gondolják.
Igen, alapvetően én sem aggódok túlzottan a Fortuners kapcsán, de nem is várok olyan lehengerlő csapatot, mint tavaly láttunk tőlük. Azért ez továbbra is egy nagyon jó gárda, ha a sérültek visszatérnek minél előbb, most gondolok itt elsősorban az elkapókra, akkor azért ez sokat fog lendíteni a támadó soron, de igen, azért mondjuk Super Bowl-ban én sem várnám őket ismét, de szerintem azért a rájátszásnak azért illene meg lenni egy ilyen kerettel és ilyen edzőistában is ilyen mindennel, úgyhogy ilyen talán egy kicsit visszafogottabb elvárások lehetnek a Fortuners felé, és mondjuk az lehet igaz, hogy akkor nincs a top 4 kiemelkedő csapat között, mint mondjuk a legtöbb power rankingben láthattuk a szezon előtt, hanem inkább ilyen tizedik körüli csapat lehet nálam így a Fortuners, így satszper kb. De óriási pánikra szerintem nincs ok San Francisco-ban. Mi gondolsz, azon még egy plusz egyet?
Én tudok röviden még felvetni témát. Igazából nekem még kettő is föl van írva, de akkor abból az egyiket hozom, hogy a Colts részéről mennyire kell elkezdeni pánikolni. Itt nyilván a reverse témát érdemes elővenni, hogy láthattuk azért, hogyha az ő kezében van adva a labda, akkor az nem feltétlenül úgy muzsikál, ahogy szerették volna a Colts szurkolók. Kicsit én úgy érzem, hogy le is nézték ezt a Jaguars-t, és úgy gondolták, hogy ez egy könnyed győzelem. Az első pár drive alapján ez így is tűnt, de aztán a lelkes Jacksonville csapat azért összekapta magát, és hát meglepték a Colts-ot, akik fura módon változtattak a gameplanjükön azok után, hogy Marlon Mack kiesett, pedig igazából erre semmi okuk nem volt, mert itt nem Mack volt az a aki a futójátékot működtette, hanem a támadófal, illetve a séma az, ami húzza magával ezt az offenszt, és ezt az újon Jonathan Taylorra ugyanúgy meg tudták volna tenni. Tehát egy teljesen érthető döntés volt azt szerintem Reichik részéről, hogy akkor itt most Riverset mindenképp nagyon sokat kell passzoltatni. Sokkal jobban működött az, hogy a Jaguarsnak a fiatal defenzét sokáig fönt tartják a pályán futójátékokkal. Itt igazából a kérdésem az, hogy az egész csapat szempontjából mennyire kell pánikolni, mert egyébként a védelem sem volt túlságosan meggyőző, de akár kettő is bonthatjuk, hogy mennyire kell a csapat szempontjából pánikolni, és mennyire kell abban a szempontból pánikolni, hogy Rivers meddig vezetheti ezt a gárdát.
A kettő szerintem eléggé összefügg azért, nyilvánvalóan, hiszen azért az irányító, mint a legfontosabb elem. Szerintem van ok a pánikra az Indianapolisnál egyébként. Aggasztó volt az első heti teljesítmény, még hogyha sok jardot fel is tettek a táblára, meg nem pántoltak, meg stb. De nem éreztem azt a látható erőt ebben a támadósorban, amit egyébként vártam volna tőlük. Úgyhogy én kifejezetten aggódok a Colts idei szezonja miatt, és az a felébb támasztott elvárások miatt, mint hogy nálam hogy a harmadik legjobb AFC csapat volt nálad is, azt hiszem ugyanígy, és én ez az egyik olyan, ahol igazán aggódni tudok. Vagy igazán pánikolni lehet, szerintem.
Azzal kapcsolatban, én azt már is engedtem, tehát lehet, hogy ez egy nagyon gyors overreaction, de én most már nem látom azt, hogy a Colts itt az AFC harmadik ereje lenne. Reverse-be abszolút csalódtam, most nem azt mondom, hogy itt MVP közeli számokat vártam tőle, de ennél jobb teljesítményt. Abszolút a védelemtől is sokkal többet vártam meg, hát egyébként Reichtől is így az első forduló után. Most annyira azért nem overreaction, hogy ne várjam őket playoffba, de én most sokkal lejjebb vettem az elvárásokat velük kapcsolatban.
Mondjuk egyelőre nem látom még, hogy ki lesz a AFC harmadik legjobb csapata.
Broncos.
Az lehet.
Steelers egyébként szerintem.
Ahogy én is a Steelers-t
valakit akartam mondani kéne.
Igen, én is azt akartam mondani, hogy ha valakit akkor a Steelers lehetne talán mondani. Úgyhogy nekem a plusz egyem is egyébként a Steelers-hez kapcsolódik, hogy igazából nem is, nincs is igazi állítás, amit ezzel kapcsolatban, tehát az hétfőestől aggódókat nem tudtam megfogni, és ugye ezek lettek volna itt az enyémek, és nem tudtam egyik csapathoz sem ilyen igazi overreaction-t mondani. De azért ugye a Steelers-nek a második félidős játéka azért az elég magabiztos volt, és az kifejezetten jónak tűnt. Te hogy látod itt a Steelers esélyt? Most oké, beszéltük róla, hogy harmadik legjobb erő lehet az AFC-ben, de van valami, ami miatt aggódni lehet velük kapcsolatban?
Aggódni nem feltétlenül, de azért azt szerintem érdemes figyelembe venni, meg itt olyan viszonyatok közé helyezni ezt a Big Ben vezette passzjátékot, hogy ez a Giants secondary, ez borzalmas, tehát olyan kornereik vannak, akik máshol lehet, hogy rostert sem fognának, most Bradbury-t leszámítva, aki szintén nem játszott annyira nagyon jól, és ennek ellenére nem működött az egész mérkőzésen úgy azért a passzjáték, ahogy gondoltam. Igen, sokkal jobban nézett ki, mint a tavalyi, nyilván ez nem nagy meglepetés egy Big Bennel, meg hát azért tényleg fejlődtek itt az elkapók is, de egy ilyen elkapó gárdával és egy egészséges, hát nagyjából egészséges Big Bennel reméljük tényleg be tudja fejezni a szezont, és ez a válsérülés vagy könyöksérülés, ez nem annyira komoly. Azért én ezt vártam, körülbelül ezt a teljesítményt vártam egy ilyen secondary ellen, tehát igazából ezzel szerintem nem teljesítettek túl semmit, hanem hoztak egy kötelezőt egy olyan védelem ellen, akik ellen hát kellett is ez. A védelmük az továbbra is pofásan néz ki, szerintem az tudja azt hozni, amit elvártunk tőlük. Lehet, hogy az is egyfajta overreaction egyébként, hogy most rögtön ezután a Giants elleni győzelem után az AFC harmadik erejének tekintjük őket, de azért tényleg meggyőzőek voltak, vagy hát meggyőzőbbek, mint az AFC többi csapata.
Igen, szerintem itt a kulcs inkább, hogy más csapatot nem annyira tudunk oda tenni igazából, és itt a Steelers kapcsán nekem azt tudott eszembe, hogy azért az első félidő az nem nézett ki valami jól, se ott, se defense volt, a defense többször azért csúnyán megégették, gondolok itt mondjuk a Darius Slayton elkapásra, a TD elkapásra, az offense-nél is azért az első félidőben több problémát lehetett feltételezni, nem haladtak olyan jól, lehet, hogy egy összességében egy elosztásodásnak volt betudható, vagy nem is tudom, úgyhogy szerintem én azért mindig nem vagyok meggyőzve erről a Steelersről, nyilván azért ebben sokat közre játszik, hogy mit gondoltam róluk az első a szezon előtt, továbbra is egy playoff csapatnak látom őket, azt még nem látom, hogy annyira lehengerlőek lehetnének, hogy odaüssenek mondjuk az AFC döntőjébe, de nyilván sok van még hátra is, sok minden fog addig változni. Egyenlőre én még annyira nem estem el a Steelers-től, mint azért mondjuk sokan várták, hogy azért tényleg az offense de jó lesz, és a defense meg ugyanolyan marad, mint tavaly. Még várnék ezzel, sok-sok negatívumot láttam az első fél időben legalábbis, és aztán lehet, hogy tényleg ez csak egy rostás kezdés volt. Neked volt még akkor egy utolsó témád, szerintem akkor azzal zárjuk le.
Jó, igazából itt ezt is csak röviden, mert nem tudnék egyértelműen felelni, illetve vegyes érzéseim vannak vele kapcsolatban, hogy ez a Raiders támadó sor, ez tényleg annyira jó, mint itt a Panthers ellen láttuk. Hát az egyetlen csapat voltak, akik nem engedtek se, nemhogy szekket, de még hitet sem, tehát kárt nem ütötte meg egyszer sem a Panthers, és ez egyrészt a támadó falnak a zseniális működésének köszönhető, de másrészt annak, hogy ez a Panthers defense nagyon fiatal és tapasztalatlan, úgyhogy igazából könnyű dolguk volt ellenünk, és nem hiába pakoltak föl ennyi pontot, de ez megtévesztő lehet, még akkor is, hogyha a Raiders offense egyébként hatékonysági mutatókban tavaly is igencsak elvégzett a mezőnyben, ilyen top 10 környékek voltak, de nem, én nem reagálnám túl, hogy ők akkor most tényleg ennyire jók, mert azért a Panthers védelem az alaposan kivette ebből a részét, tehát ennyi misztekült, meg elrontott ők coverage teljesítmény régen lát. Azt kétségtelen, hogy hasonlóan jól működik itt a futás, meg a rövid passzok aránya, mint én nem láttam semmi olyan különlegeset ettől a Las Vegas-tól, ami rettentő bizakodásra adhatna okot.
Igen, én itt egyenlőre ilyen kivárásra játszanék, mert tényleg a Panthers defense ellen nem tudom, melyik lesz az a csapat, amelyik nem fog tudni jól haladni. Úgyhogy egyelőre még a Raiders kapcsán szerintem sok következtetést nem tudtunk levonni, úgyhogy én ezt a részt biztos nem reagálnám túl, hogy jó lesz, hogy elképesztő jó lesz most az offense, mert ugye a harmadik legtöbb pontot tették fel talán ott versenyben a táblára, úgyhogy negyedik bocsánat, de igen, szóval itt én még egyelőre egy nagyon kivárásra játszok.
Jó, ennyi volt. Nekem is vegyes érzéseim vannak, ahogy mondtam.
Jó. Ennyi volt akkor a mai adásunk. Hétfőn érkezünk, hétfőn este Patrikkal egy összefoglaló adással a második fordulóról, úgyhogy akkor is tartsatok majd belünk, és addig pedig jó meccsnézést a mai csütörtök esti rangadóért a vasárnapi dömpingre. Sziasztok!
Sziasztok!